Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Légi csapást hajtott végre Venezuela ellen az Egyesült Államok. Donald Trump amerikai elnök közölte, Nicolás Maduro elnököt a feleségével együtt elfogták és elvitték az országból. Egy New Yorki bíróságon vádat emeltek ellenük kábítószerkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények miatt. Caracasban szombat hajnalban 7 robbanás történt, amelyek katonai létesítmények ellen irányultak. Amerikai katonák is megsebesültek a venezuelai elnök elfogása az vezető katonai műveletben. Donald Trump arról beszélt, az Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát, amíg az eltávolított caracasi kormány át nem adja a hatalmat. Hozzátette, emellett amerikai cégek veszik át az olajipart. Azt is közölte, az USA készen áll egy újabb átfogó támadásra a dél-amerikai ország ellen, ha arra lesz szükség. A venezuelai ellenzék vezetői szerint a legutóbbi választást megnyerő Edmundo González Urrutiának kell majd átvennie az ország vezetését. A Nobel békedíjas Maria Corina Machado, valamint az ellenzék csak órákkal az amerikai katonai akció után kommentálta Nicolás Maduro elnök elfogását. Urrutia bejelentette, hogy az ellenzék készen áll az ország újjáépítésére. Venezuelában a jelenlegi rezsim rendkívüli állapotot hirdetett és katonai agressziónak nevezte a támadást. Eltérően reagáltak az országok és nemzetközi szervezetek az Egyesült Államok venezuelai katonai műveletére. Az ENSZ főtitkára szerint veszélyes precedens teremt az amerikai fellépés. Az Európai Unió azt hangsúlyozta, az átmenetnek békésnek kell lennie, és a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani. A brit kormányfő arról beszélt, London semmiféle módon nem vett részt az USA-venezuelai katonai akciójában, de azt nem közölt, hogy elítéli az amerikai hadműveletet. Spanyolország közvetítőnek ajánlkozott, Oroszország, Irán és Kuba élesen elítélte a támadást. A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök hozzátette, folyamatos kapcsolatban vannak a térségbeli nagykövetekkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba. Iránban kemény fellépést ígért a megélhetési nehézségek miatt egy hete tartó tüntetésekkel szemben Ali Hamenei ajatollah. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője azután hangsúlyozta ezt televíziós beszédében, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, az Egyesült Államok kész a tüntetők segítségére sietni, ha a Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább 10 ember vesztette életét, és több tucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte. A Benes dekrétumokat védő új szlovák törvény ellen és a felvidéki magyarok szólásszabadságáért tartottak tüntetést a budapesti szlovák nagykövetség előtt. A szervezők pártoktól független tüntetést szerveztek, de Magyar Péter a Tisza párt elnöke a Facebook oldalán jelezte csatlakozását már előzőleg. A múlt héten hatályba lépett módosítás szerint akár 6 hónap börtönbüntetést kaphat az, aki nyilvánosan megkérdőjelezi a II. Világháború utáni rendezést, amely a kollektív bűnösség elve miatt magyarok ezreit fosztotta meg vagyonától és állampolgárságától. Idén is kiírja a kormány a Stipendium Peregrinum ösztöndíj programot. A célra 400 milliárd forint fordítható. A kultúráért és innovációt felelős miniszter a programban jelenleg résztvevő 65 fiatal jelenlétében tartott évindító eseményen vett részt. 2026-ban a már kint egyetemi tanulmányokat folytató diákok is pályázhatnak az ösztöndíjra, ismertette Hankó Balázs. Erdélyben fennakadásokat okozott a közlekedésben és az energiaellátásban a nagy mennyiségű hó. Több megyében utakat kellett lezárni kidőlt fák miatt, és 10 000-ek maradtak áram nélkül, ami sok helyen a vízellátást is érintette. Fehér, Hargita, Maros és Brassó megyében több településen szakadtak le vezetékek, a hegyekben a hótakaró vastagsága elérte a 30 cm. Itthon az elmúlt napok szeles időjárásának hatására javult a levegő minőség az ország nagy részén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szinte mindenhol elfogadható értékeket mért tegnap, kivéve a Sajóvölgyét, ahol Putnokon egészségtelen, Kazincbarcikán pedig kifogásolt a levegő. Végül az időjárásról, északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy területen több órára kisüt a nap, így megszűnik az egyre gyengébb havazás. A szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet plusz 1-2 fok körül alakul. Hétfőn északnyugat kivételével mindenhol havazhat majd, estére északkeletre is megérkezik a csapadék, és mivel nappal is fagypont közelében alakulhat a hőmérséklet, ezért javarészt megmaradó hóra számíthatunk. A következő napokban a fagyzugos területeken akár mínusz 10 fok alá is csökkenhet hajnalra a hőmérséklet, érdemes lesz tehát határozottan melegen öltözni. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Mai adásunkban a krémlevesek lesznek a fókuszban, ezt a témát hozta ma nekünk Klári néni. Számos zöldségből készíthetünk krémleveseket, de azért itt is vannak trükkök, amiket jó, ha betartunk, illetve olyan fogások, amik biztosan sikeressé teszik a főzésünket, ha krémlevesről van szó. Hogyan is kezdjünk neki egy krémlevesnek, Klári néni?
Hát a zöldségekből még télen is nagyon változatosan készítettünk különböző krémleveseket, most csak úgy felsorolom, burgonyából, csicsókából, hagymából, burgonyának van édes változata is, az is egy nagyon különleges ízű gomba, zeller, sárgarépa, brokkoli, cékla, sütőtök, ezek mind akármelyik áruházba bemegy az ember, ott található. Ezek azért egy ilyen kis energiát adó levesek is, bár ugye karácsony után azt mondják, hogy inkább könnyebb ételt kell enni.
Gyomor kímélőbb.
Igen, de a krémlevesek szerintem azok közé tartoznak, de hát ezt is aztán változatossá lehet tenni.
Lehetve nagyon szép színesek, és ebben igen, a zolt időben a kedvünket is
ez is egy
feldobja.
Gasztronómiai fogás, hogy minél több színt együnk, mert annál többféle vitaminhoz jutunk. Itt akár a brokkoli, cékla, vagy bármelyikre gondolok, vagy sárgarépa. Ezek mind fontosak, és tényleg nem olyan drágák, hogy meg lehet vásárolni, és hamar készen vannak ezek a levesek. Először ismertetném azokat a műveleteket, ami szinte mindegyiknél azonos. Nagyon kicsi eltérés van esetleg egy-kettőnél. Mindig azzal kezdjük, hogy az adott zöldségeket mossuk meg. Még a gyökeres zöldségeket is, mert lehetnek rajta olyan szennyeződések, és csak ezután kezdjünk a tisztításához. Vágjuk apró kockára, vagy pedig karikára, attól függ, hogy ugye gyökeres zöldség, vagy miről van szó. És én általában vajba szoktam megpárolni ezt, mert a vajtól kap egy ilyen különleges finom ízt, hát de margarinba vagy másféle zsiradékba is, de ha kipróbálják bármelyiket is, a vajnál fognak maradni, azt hiszem. Ezt felöntjük kisebb mennyiségű forró vízzel, hogy hamar megfőjünk, kicsit megsózzuk, és puhára főzzük. És még úgy a fazék alján, mit tudom én, egy olyan 10 centinél ne legyen ez túl magasabb, és botmixerrel pépesíthetjük. Ha pedig nincs botmixerünk, akkor habverővel is lehet, vagy krumpli nyomóval, krumpli törővel, ezekkel is el lehet, bár akkor több darabos marad benne, de az se probléma egy krémlevesnél. Ha olyan jellegű a zöldséget, amit választottunk, akkor sűrítésre használhatunk néhány szem burgonyát, amit szintén apró kockákra vágunk, és együtt főzzük a zöldséggel, és akkor nem kell hozzá semmiféle liszt a sűrítéshez, majd csak a tejszín. És hát amikor átmixeltük az egészet, akkor még felöntjük, ha van egy kis maradék húslevesünk, vagy egy zöldség alaplével, vagy csupán csak vízzel, és amikor ez felfő, levesszük a tűzről, ez mindig fontos, hogy vegyük le, és akkorra elkészítjük, én 12%-os főzőtejszínt szoktam használni. Ha burgonyával sűrítem, akkor nem is teszek hozzá más, csak lassan beengedem ezt a főzőtejszínt, és összeforralom. Ha nem teszünk bele burgonyát, akkor én a krémlevesekhez étkezési keményítőt szoktam használni. kivéve esetleg nincs otthon, akkor viszont rétes lisztet, tehát minden olyan rétes lisztet használok, ami habarással készül, mert sokkal könnyebb csomómentesre elkavarni, és jól is sűríti az ételt, és nem kell hozzá annyi, mint egy sima lisztből. Tehát akkor szoktam ezt használni. És akkor ezekhez a krémlevesekhez különböző feltéteket tudunk adni, hogy ugye ez egy lágy leves lesz. Én pirított kenyérkockákat szoktam, pirítós kenyeret. Ha ezekre nincs időm, vagy nincs elkészítve, akkor teszek bele néhány füstölt sajtkockát, ez is nagyon, de ez közvetlen a tálalás előtt, vagy ha a leves jellege olyan, akkor karikára vágott virslit egy picit átforrósítok, megsütöm, vagy kolbászkarikát, vagy békonszalonna darabokat, vagy kivehetünk még a mixelés előtt a megpárolt zöldségből és egy-két kanállal, és akkor ezt már a készleveshez szórjuk, tehát ez is egy kicsit sűríti, és akkor nem kell hozzá ilyen kenyérféle feltét. A pirított kenyérkocka, vagy kifli, vagy zsömle, ez egy nagyon egyszerű dolog, de mégis szeretném elmondani, hogy hogyan készítsük meg, mikor, mert ezzel például előre is lehetne dolgozni. Én akkor szoktam ilyet készíteni, ha kimaradt szikkadt kenyér, vagy zsemle, vagy kifli, amit kockára vágok, és ezeket a kenyérféléket tepsibe rakom, egy sütőpapírral bélelt tepsibe rakom, általában egy tepsivel szokott lenni, és akkor vajdarabkákat dobok rá, vagy 2-3 evőkanál olívaolajjal meglustrom, tehát attól függ, hogy mi van otthon, és teszek hozzá még 2-3 gerezd meg tisztított fokhagymát, és akkor a tepsit beleteszem az előmelegített sütőbe, és pirítás közben azért néhányszor forgassuk meg. Hőlékkeveréses sütőben hamarabb készen van, mint a normál sütőben, de figyeljünk azért rá, nehogy megégjen, mert ugye ez már egy kész kenyér vagy zsömle, és hogyha nem fogy el az akkori ebédhez, mert azért egy tepsivel elkészít az ember, az jócskán van, és nem olyan sok kell egy-egy ilyen krémleveshez, akkor egy jó zárható műanyag dobozba sokáig is eláll a következő krémlevesekig, és akkor nem kell ezzel a művelettel bajlódni. Én így csináltam, vagy rántott levesekhez felhasználható, és most le is ellenőriztem a műanyag dobozba, hogy nem avas még, vagy valami, és hát tényleg hónapokig elállhat így, de a biztonság kedvéért a hűtőszekrénybe is berakhatjuk így készen már ezt az egészet. Ezért érdemes tényleg időnként leellenőrizni, hogy ne avasodjon meg, tehát olyan havonta egyszer érdemes megnézni. A pirítós kenyér megint így kimondása egy nagyon egyszerűnek tűnik, nem is borzasztó kacifántus ez. Én úgy szoktam készíteni, hogy 10 deka vajat, 10 deka reszelt füstölt sajttal, pici sóval, és 3-4 gerezd zúzott fokhagymával habosra keverem, és személyenként 1-2 szeletet. Ez is lehet szikkadt kenyér, tehát nem kell a friss kenyér, mert nehezebb is vele dolgozni. Ugyanígy sütőpapírra rárakom a tepsibe, vele rakom a forró sütőbe a kenyérszeleteket, és megpirítom hőlékkeverésnél, amit már az előbb is mondtam, annál nagyon finom pirítós kenyeret ropogtathatunk a leves evése közbe. A nyáron az említett konyhatündér képzőtáborba első nap ugye írta is a Niki, hogy cukkini krémlevest tettünk, és ahhoz készítettem ilyet. Hát a gyerekek oda meg vissza voltak ettől a kenyértől, és azt mondták, hogy hát ilyet csináljunk máskor reggelire is, vagy vacsorára is, úgyhogy újra kellett csinálni, mert annyira a levesből még maradt, de a kenyér a szóra belfogyott. Úgyhogy érdemes ezekkel előre dolgozni. Hát a pirítós kenyert az csak frissen, de hát az attól függ, de ezt a kenyérkockát ajánlom. Sőt, még most jut eszembe, hogy ha knédlit készítenénk, vagy valamilyen zsömlegombócot, akkor ez már kész van, mert azt ugyanígy kell csinálni, hogy előre megsütni, és akkor úgy dolgozni tovább, de erről most nem szeretnék beszélni. Hát én még a burgonya krémlevest emelném itt ki. A család nagyságától függően veszük a burgonya mennyiséget, megtisztítjuk, meghámozzuk, kockára vágjuk, és ezt is kevés vajon megpároljuk, kevés vízzel felöntjük, puhára főzzük. Na most itt a fűszerezés megint a család ízlésétől függ. Tehetünk hozzá néhány babérlevelet, vagy tárkonyt, vagy tárkonyos ecetet. és ezt turmixolás előtt kivesszük a levesből ezeket a tárkonyt vagy babérlevelet, hogy ne verjük szét, és ugyanígy főzött tejszínnel felhígítjuk, és ha sűrű tehetünk hozzá még vizet, vagy tejet is, vagy maradék húslevest, és tálalhatjuk is. Ez feltétlenül vagy sült virslivel, vagy kolbásszal, vagy békönnel gazdagíthatjuk. És ugyanígy készíthetjük a csicsóka krémlevest is, hát annak most van a szezonja, mert nyáron nem nagyon lehet csicsókát venni a boltba, de én láttam most az egyik áruházban, hogy itt is van, Törökszent Miklóson. Itt csak annyit szeretnék megjegyezni a csicsókánál, hogy egy kicsit szürkés lesz a levesünk. Nem azért, mert koszos a csicsóka, illetve hát ugye ezt előtte meg kell súrolni, és akkor úgy tisztítani, mert nehezebb azért megtisztítani, mint a burgonya. De egy nagyon finom, különleges ízt kapunk, finomabb, mint a krumplileves. Na most a krumpli krémleveseknél pedig elmondanám, hogy maradékokból is, maradék krumpli püréből is készíthetünk krémlevest. Van ugye, mikor többet csinál az ember, kimarad, akkor másnap feldobhatja egy krémlevesnek ezt a krumpli pürét. Ehhez felforralunk egy negyed liter tejet, és apródonként hozzákeverjük a megmerevedett krumplihoz, és akkor úgy turmixoljuk újra össze az egészet, és ehhez is adhatunk reszelt füstölt sajtot, vagy amit az előbb mondtam, és akkor egy fél liter főzőt tejszínnel felforraljuk, és hasonlóan tálaljuk, mint a többit, krumpli levest. De még maradék paprikás krumpliból is készülhet egy magyaros krumpli krémleves, vagy burgonya krémleves. Ennél, ha van, inkább maradék húslevest használjunk arra, hogy felöntjük és úgy turmixoljuk össze. Tehetünk hozzá néhány kanál lecsót, ezzel még inkább megadjuk az ízét. És gazdagításához akkor sült kolbászkarikát ajánlok inkább, és ehhez kenyérkockát. Vagy friss kenyérrel is lehet ezeket tenni, hogyha, de van, aki nem is kíván hozzá, hogy valami kenyérfélességet tegyen. Nálam vannak levesek, amihez nem tudom megenni kenyér nélkül, tehát vannak olyan dolgok, de igazán nem.
Mindenki ízlése szerint eldöntheti, hogy tesz-e mellé valami feltételt.
Télen nagyon nagy becsülete van a hagymának. Egy hagymakrémleves szeretnék elmondani. Néhány éve eszem hagymakrémlevest. Egyszer voltunk a Mátrában egy szilveszterkorai rokoni társasággal, és ott este hagymakrémlevest szolgáltak fel. Tehát az olyan rossz volt, hogy hát mondom, ha ilyen a hagymakrémleves, akkor én ezt nem szeretem. És akkor évekig nem is vettem figyelembe, és aztán a lányom csinált először, megkóstoltam. Hát mondom, Klára, ez finom, hát ez nem olyan. Én azt hittem, hogy csak olyan lehet, olyan rossz ízű. De hát abban mondjuk el tudnám mondani, hogy mi minden nem volt, aminek lenni kellett volna benne, de a lényeg az, hogy nálam ez így kimaradt, de most azért úgy rendszeresen készítek ilyet. Amit én megtapasztaltam a hagymakrémlevesnél, annál finomabb egy hagymakrémleves, aminél többféle hagymát használunk. Tehát nem csak a makói vörös hagymát veszük alapul, abból is el lehet készíteni, de azért jobb, ha van mondjuk póréhagyma, tavasszal már az új hagymát is belevághatjuk, mindenképpen néhány kereszt fokhagymát, akkor lehet kapni ugye sonkahagymát, édeshagymát, annyiféle hagyma.
Igen,
van
már egyre több, egyre több. Hozzájutunk.
És hát most lehet, hogy egy kicsit felkapják a hallgatók a fejüket, hogy mondom, a medvehagymát, hát annak most nincs szezonja, de én ma is készítettem olyan süteményt, amiben medvehagymát tettem, mert én szezonban többet beszerzek, összeaprítom, és lefagyasztom, és akkor egész évben van medvehagymám, ami egy nagyon jó vértisztító hatással bír, és nagyon fontos a szervezetnek. Csak ez mostanában kezd úgy előtérbe kerülni, és hát ugye a szezonja megvan, kora tavasszal szinte az elsők között van. Nekem is van ültetve a kertembe, de még nem olyan sok van. Tehát itt az elkészítése, tehát a hagymát megtisztítjuk, a különböző hagymát. Én aprítógépbe szoktam belerakni, mert ez jó pépesre is, tehát nem kell olyan, vagy kis kockára vágjuk, akinek nincs, és feltétlenül szórjuk meg egy kicsit sóval a hagymát, ha pörkölthöz készítünk, ahhoz is érdemes megsózni, mert sokkal hamarabb megpuhul, megpárolódik, és ezt feltétlenül vajon ajánlom megpárolni. felöntjük vízzel, ugyanúgy puhára főzzük és összeturmixoljuk. Ezt viszont keményítővel szoktam készíteni a főzőtejszínt, habarással, és ráöntjük a levesre. Ehhez nagyon illik a füstöl sajtkocka, sajt, tehát ehhez a leveshez.
És a pirítós is.
És ehhez a pirítós is lehet, igen. Na most, ha már hagymánál voltunk, akkor...
Igen, beszéljünk a gyógyító hatásáról is.
A fokhagyma és a hagyma milyen régóta az emberiség szolgálatába áll. A Jóisten miért teremtette ezt nekünk, hogy legyen? A fokhagymáról már a legrégebbi iratokban is találnak feljegyzést. Egy papíruson időszámításunk előtt 1870-ben a fokhagymát, hagymát és a retket is osztogattak az egyiptomi piramis építőknek a ragályos betegségek megelőzésére. De ugyanígy a római katonák is mindennapi élelmükbe kaptak hagymát, hogy egészségesebbek legyenek. És szent növénynek tartották a hagymát, főleg Egyiptomba, mert amikor esküdtettek, fokhagymát tartottak a kezükbe. Hát ez egy nagyon érdekes volt számomra ezt hallani. És az ókorban 61 féle különböző betegség gyógyítására használták a hagymát. Tehát ez is, tehát persze rengeteg kutatás, meg minden folyt ezzel kapcsolatban. Hát amit tudunk, ugye mindennapokban, hogy a magas vérnyomás ellen nagyon hatásos szer, fiatalít, élinkíti a szervezetet. Hát ez mindannak köszönhető, hogy vértisztító hatása van. 1971-ben találtak egy kínai eredetű receptet, ahol leírják a fokhagyma csepp elkészítését. Tehát ez egy kicsit hosszadalmasabb, nem tudom, majd lesz időnk, esetleg visszatérhetünk. De hogy a vöröshagymát is említsem mellette, ő is ősrégi fűszer. Hát a magyar konyha ízei elképzelhetetlenek nélküle, ugye itt főleg a makói vöröshagymát világszerte ismerik, és nagyon finom aromája van. A hagymában található anyagok elősegítik az emésztést, javítják a szívműködést, amit már említettem, tágítják az ereket, csökkentik a vérnyomást, a rendszeres fogyasztása után a vérkoleszterin szintje is csökken. A népi gyógyászat szerint megelőzhetjük a szív- és érrendszeri betegségeket, ha rendszeresen fogyasztunk. Több embert megkérdeztek a hosszú élettitkáról, és volt, aki azt mondta, hogy minden nap eszik hagymát és fokhagymát. Tehát hüléses betegségek házi szereként is használták, vagy használjuk a hagymát. Például vörös hagymát szeleteljük fel, és a beteg egy percig jó mélyen szívja be az illatát, így érvényesül a baktérium ölő hatása. A hagyma gyakori fogyasztása ellenállóbbá teszi a szervezetünket, így a meghüléses betegség ellen is, csak az a baj, hogy már akkor akarunk enni, amikor már meg vagyunk hűlve, mint ahogy én most. De olyan sok jótékony hatása van, hogy gyógyító ételként tartják számon a hagymát. És meghüléses betegségnél a hagymatejára is nagyon sokan esküsznek, hogy az egy kiváló dolog. Tehát 2-3 fej jól megmosott hagymát héjával együtt vágjuk össze, és egy liter vízben néhány percig főzzük. Ízesítésként használhatunk hozzá másféle tejafüvet, vagy kamillát is tehetünk benne. 3 evőkanál kristálycukrot megpirítunk, felöntjük, és a leszűrt hagyma főzetre rakjuk, mézzel is édesíthetjük ezt, és egész nap kortyolgatva sieteti a gyógyulást. A főzésnél bármikor főzünk, tehát erre most magamat is rá akarom szoktatni, a főzésnél a hagymahéját ne dobjuk el, mossuk meg, és alaposan szárítsuk meg. A hagymahéjából készíthetünk teát, és azzal mossuk a hajat, majd döblítsük le. Szép szint kölcsönöz a hajnak, és elősegíti a növekedést. Hát ezt most fogom majd kipróbálni, mert még eddig nem próbáltam ki. Meg még azért is érdemes kezdeni most már a hagymahéjnak a gyűjtését, hogy hamarosan a farsang után jön a bőti időszak, után a húsvét, és kiváló tojás festőanyaga a vörös hagymának a héja, és hát ne akkor kapkodjunk, mert ehhez nem elég egy-két hagymának a héja, hanem több is kell. Egyszer egy orvosi rendelőbe egyik bácsi mondta, hogy most enyhe lesz a tél, mert nincs felöltözve a hagyma. És az úgy megragad bennem, hogy rá is kérdeztem, hogy miből állapítja meg, és azt mondja, hogy ha veszünk hagymát, alig van külső héja. Amikor nagy hideg várható, akkor sok héja van, tehát jobban beöltözik a hagyma, is készül arra, hogy milyen tél lesz. Persze nyilván ez fajtától is függ, tehát ha most azonos fajtát vizsgálnánk mindig, de hát erre nincs azért egy háziasszonynak ideje, de ezt csak úgy érdekességként elmondtam.
Ha már a krémleveseket elkészítettük, azért egy magyar háztartásban a vacsora asztalra, vagy az ebéd asztalra azért valamilyen húsétel is szokott kerülni a leves mellett, ha bár a krémlevesek igen gazdagak, és akár ezzel is jól lakhatunk, de azért kell valami húsétel, különösen a férfiaknak. Milyen húsételt javasolnak Klári néni akár egy krémleves mellé?
Ugye most van a disznóvágások időszaka, de még aki nem vág disznót, az is tud szerezni jó minőségű házi húst, és hát lehet a piacokon, boltokban is kapni még most sütőtököt, ma én is vettem egyet, meg kint felejtettem a garázsba, és egy kicsit megcsípte a fagy, de tegnap megsütöttem azt a tököt, és majd hónap sütőtök krémleves lesz nálunk, mert tegnapra még volt ebédem. Én most egy sütőtökös spácolt oldalast javasolnék, ami előre is elkészíthető, meg vendégvárónak is nagyon kiváló, csak ugye akkor a hús mennyiséget változtatjuk. Én most csak egy családra mondanám el, hogy egy kiló sertés oldalas szükséges hozzá, de ezt meg lehet tarjával is csinálni, akkor hagyjuk meg a csontos részt is, tehát úgy kérjük, mert a csontból is finom ízek jönnek ki. És egy sütőtököt vásároljunk hozzá, fűszerként kell hozzá kakukkfű és majoranna. Hát ez akár bolti is lehet, de a kakukkfű az télálló, akinek van a kertjében, én még karácsony előtt vittem be, belőle az is jó lesz. Egy pácot kell először elkészíteni, és megint jön a vörös hagyma. Tehát egy fej vörös hagyma, egy 5 gereszt fokhagyma kell hozzá. Ezeket ugyanúgy, majd mondom, hogy pépesítjük. Kell hozzá 2 evőkanál ketchup. Ez lehet házi is. Én szoktam házi ketchupot főzni. 2 evőkanál mustár, 2 evőkanál méz, 1 evőkanál paprikakrém. Hát ezt én nem mindig szoktam, mert nem nagyon veszek ilyesmit. Sóbors, és 3 evőkanál olívaolaj, vagy ha megcsináltuk a zöld fűszeres olajat, az is kiváló hozzá. Tehát az elkészítésénél a hagymát megtisztítjuk, aprítógépbe pépesítjük, hozzákeverjük az olajat, a mustárt, sót, borsot, tehát mindezt, amit felsoroltam, alaposan kikeverjük. Az oldalas megmossuk, és a csont mentén felszeleteljük. Ha keskeny az oldalasunk, mert úgy vágta el a hentes, akkor 2 borda mentén vágjuk, a szélesebb, akkor elég egy is, mert körülbelül egy adagnak megfelel. Alaposan bedörzsöljük a páccal, tárba rakjuk, és lefedjük folpakkal, és egy éjszakára hűtőszekrénybe, vagy hideg helyre tesszük. Talán most télen nem is fontos, már egy jó hideg kamra megteszi. És akkor az már a sütésénél a pászolt húst a tepsibe rakjuk, vagy hőálló sütőtálba, amiben már tálalhatjuk is, és nem kell törni. Én abba szoktam, mert
praktikusabb.
Van egy hatalmas nagy sütőtálam, ami az egész családot is ellátja. És amikor beraktuk, a maradék pászot rákanalazzuk így az egészre, és lefedjük alufóliával. Egy 180 fokos előmelegített sütőbe tesszük, és körülbelül 1 óra múlva levesszük a húsról az alufóliát. Közben a sütőtököt meghámozzuk, eltávolítjuk a magját, és szeletekre vágjuk. Hát olyan tenyérnyi szeletekre, nem apróra, mert nagyon összeesik. És a hús tetejére ráhelyezzük, vagy mellé is rakhatjuk, meglocsoljuk olívaolajjal ezt a tököt, és megszúrjuk kakukkfűvel és majorannával. Visszatesszük a sütőbe körülbelül 30 percig, együtt pirítjuk és forrón tálaljuk. Ehhez én szoktam készíteni sütőtökös krumplipürét, de sült krumpli is illik hozzá, akár rizs is, tehát amit szeret a család, mondjuk egyedül talán tésztafélét ehhez én nem adnék.
Nem igazán, igen.
Hát itt említeném meg, hogy egyik alkalomra meghívtam a kollégákat tök jó estére, és volt köztünk, valaki elhozta a párját is, és hát ugye egy sütőtökrémleves volt, meg majdnem sütőtökös tócsni volt, meg ilyen hasonló dolgok. Azt mondja, hát ő már talán nem enne több tököt, mikor meglátta is ő a tököt a hálalóba. Mondom, de az alján van hús is. Azt mondja, na jó, akkor így már megeszem, de így ez olyan jól jött ki, hogy már nem akar több tököt enni magába, de nem gondolt, hogy van rajta egy ilyen. Én ezt nagyon szeretem. Előre is dolgozható vele, félig megsüthető, és akkor csak a vendég megérkezik, csak a tököt kell rátenni, és akkor egy fél óra alatt már készen van. Tehát érdemes megpróbálni. Még tarjával nem próbáltam, de most van otthon tarjám, úgyhogy lehet, hogy a legközelebb ilyen lesz.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják arról, mit jelent az Isten gyermekség.
Isten igét hallgatva, olvasva, készülve erre beszédre, igazából azt kerestem, hogy van egy olyan szó, amely minden embert megérint, aki nem is hívő. Mert hát azt nem nagyon értik, hogy mit, nekünk sokat mond, hogy hogyan kell megáldani a népet. Hogy mit jelent az, hogy Mária fiát Jézusnak, Isten a szabadítónak nevezik, stb. És Szent Pál leveléből, hogy fogadott fiak vagytok, hát ez, na most hát nekünk nem kell azért azzal törődni, hogy a templomon kívül ki mit ért és mit nem, de a hitetlen, a nem hívő világból bennünk is van. Minket is kísérthet. És nekünk pedig válaszolnunk kell Szent Péter apostol szerint, ha megkérdeznek, hogy mi a ti reménységetek. És hát találtam egy szót. Idő. Vagyis van egy legalapvetőbb emberi tapasztalat, és ez most megérint minket, amely minden ember tapasztalata, a lelkünk mélyén egy nagy seb, hogy lejár az időnk. Keresztünkre 2 évszám lesz írva, születésünk és halálunk órája. Nekem ez a szó, mint egy mentőöv volt arra, hogy felkészüljek az ige hirdetésére, mert azt mondja az Úr is, hogy mindenkinek, minden teremtménynek hirdessétek az igét. És nem csak befelé kell hirdetni, hanem kifelé is. De nagyon kell vigyázni, hogy úgy hirdessük kifelé, hogy az megérintse a nem hívő embert is, akkor minket is mélyebben megérint. Mert ma a 21. században, amikor a szellemi lelki mérgezést, a média, bocsánat, nem a média hibás, az nagyszerű találmány, hanem a média segítségével egyesek felgyorsítva és hihetetlenül mérgezve a lelkeket terjesztenek, számolnunk kell azzal, hogy ez a mérgezés eléri az embert. Éppen ott, ahol ez a seb van, hogy meghalunk. A szilveszter éjszakában az új év első napjára való ébredés, mintha nem egy vallásos esemény lenne, nem egy ideológiára, nem hétköznapi gondjainkra ébredünk igazában, hanem mire kellene ráébredni? Arra, hogy elmegyünk. Fel tudunk még erre ébredni? Vagy annyira a felületen élünk, hogy ez nem is kérdés, de ez a kérdés. Ha a természettudományokban nem a babonák, nem a kuruzslások, nem a szubjektív vélemények szabadítanak meg bennünket a pusztulástól, például egy hatalmas nagy csarnokot terveznek, és ott ki kell számítani, hogy mi mit tart, mert egyébként rázuhan a tömegre. Vagy azt a gyógyszert ki kell próbálni, megvizsgálni, hogy megmentse az embernek a testét, hogy gyógyulást adjon. Ha ez így van a természettudományokban, akkor miért gondolják sokan úgy, hogy az ember végső kérdéseire viszont, hát mindenki mond egy véleményt, oda böffent. Hát nincs is Isten. Hát lehet, hogy a lélek tovább él. Nem érdekel a keresztény üzenet. Hogy lehet ez? Megdöbbentő, mert a kettő összefügg, ám. A kettő összefügg. Tudnélik, a természettudományok, hála a jó Istennek, egyébként a kereszténységben belül indult el, a pogánságon nem volt természettudomány, hogy csak megfigyelések voltak, gyógymódok, stb. Nem volt szabad megpiszkálni a világot, mert a világ az egy istenség. És kivág, kicsap az isteni elektromos áram. Csak a kereszténységen belül születhettek meg a modern tudományok, mert ez a világ nem Isten. Hanem Isten azt mondta, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, de őrizzétek a kertet. Milyen megdöbbentő, hogy a természettudományok mindent megtesznek, hála Istennek, hogy az ember életét meghosszabbítsák, gyógyítsák a betegségeket, aztán legyen fűtött szobánk, legyen élelmünk, hihetetlen, hogy el tudunk repülni Amerikába, hogy fölhívhatod az unokádot Új-Zélandról. Hát ez hihetetlen. A természettudományoknak van értelme. Hát senki sem mondja azt, hogy hagyjuk abba a kutatást, már nincs semmi értelme. Érdekes. De az egész emberi életnek nincs végső értelme. Mert a halálban nem attól félünk, ám ami a halál, dehogy is. Lehet, hogy nem is annyira fáj, mint egy operáció, semmi. A halálból attól félünk, hogy elpusztulva semminek sincs értelme. Most akkor ezt a kérdést ne firtassuk? Hát akkor a természettudományokat ítéltük el. Hát akkor minek kell segíteni az embernek egy kicsit hosszabban élni? Hogyha mind elrohadunk, és mindennek vége, és méghozzá a világmindenségnek sincs értelme, mert a világmindenség azt se tudja, hogy idő, Szent Pál mondja, beteljesedett az idő. Az idő, amely megsebez minket, többet már nem sebezhet meg, mondja. Tehát még egyszer, testvérek, egyébként a természettudós, amikor kutat, meg van győződve arról, hogy van megoldás. Hát akkor nem kutatna. Tehát egészen biztos, hogy a rákot egyszer gyógyítják. Ha ebből nem lenne meggyőződve, akkor nem kutatna. És hogy lehet, hogy az ember testére vonatkozóan ez a meggyőződés, de maga az embernek semmi végső célja nincs. Hát így természettudomány ellenes az, aki mindent félretéve, önmaga ellenére is nem keresi azt, hogy mi a végső igazság. Egyébként az emberiség mindig kereste, a vallásokba, a filozófiákba. Lehet, hogy nem találta meg, sőt biztos, hogy nem találta meg, azért küldte el Isten az ő szent fiát. De nagyon becsülte Isten ezt a keresést. Tudnélik, aki keres, talál, s a zörgetőnek megnyitnak. Miért tudjuk azt, hogy a természettudós azért keresi egy probléma megoldását, mert tudja, hogy van megoldás. De az egész emberi életnek nincs megoldása. Tehát, ha nem keressük mindenek előtt, őrült módon, minden nap, mi ez a létezés, honnét vagyok, van-e értelme az életemnek, ezzel a természettudományokat köptem le. Mert mit csináltok? Azt hosszabbítjátok meg, aminek nincs értelme? Egy kis vigasztalást adtok, hogy jó, ez az operáció sikerült, de hogy is meg kell halnod? Testvéreim, nagyon súlyos, logikai, emberi alapja van a mi keresztény hitünknek. Ez nem vélemény. Valahogy a keresésekre azt mondja az Úr is, aki keres, talál. De azért a találás az mindig kegyelem. még a természettudományokban is. Nobel-díjasok sokszor mondják azt, hogy amit ők tanultak erről vagy arról, azt tudták, de egyszer csak úgy néztek rá arra, amit kutatnak, hogy észrevették, hogy hát ez a probléma. Tehát mint egy kegyelmet érték meg, hogy rádöbbentek az igazságra. Így van ez az emberi filozófiával, de nem szeretem ezt a szót, mert azt hiszitek, hogy ez olyan egyetemi végzettségű embereknek a hülyesége, hogy mit tudom én, filozófálgatnak. Nem igaz. Ez az embernek a lényege. Van-e értelme az életemnek? Honnét jöttünk? Hová megyünk? Kedves testvéreim, ezért az idő által felvetett kérdés nem csak természettudományos, mert azt is érinti. A dolgoknak is van ideje, de mi tudjuk csak, hogy idejük van. A dolgok nem tudják. Hanem még inkább a sebzettségünknek, a sebünknek a legmélyébe szúr bele Szilveszter éjszaka, és ezért züllenek le, isznak és erkölcstelenkednek, mert nem bírják ki. Pedig egyedül az igazság szabadít meg minket. A valóság. És mi kellene ahhoz, hogy az ember ne csak úgy kutassa, keresse az életének értelmét, mint ahogyan egy orvos egy betegség gyógyítását, vagy egy mérnök valami megoldását. Mi kellene ahhoz? Ki kellene nevelni a fiatalokba egy mély figyelmet, és meg kellene mutatni, hogy mi az a kettő-három, amire figyeljetek és kutassátok. A mély figyelem kiművelése. Testvérek, mindig megdöbbent, amikor 17 éves fiúkat Esztergomba idehoznak hozzám a 80 éveshez, hogy beszéljek neki, és ha ezekre beszélek, jobban figyelnek, mint egy átlag, nem ti, ti nem vagytok átlag, mint egy átlag templomi közösség. És azt veszem észre, hogy egyszer csak elcsöndesedik a társaság, már nem mobiloz, nem hülyéskednek, hanem egy nagy, mély csönd ereszkedik rájuk. Elővették azt a figyelmet, amit matek órán nem kell, ott kisebb figyelem kell. Amikor arról van szó, hogy az életednek mi az értelme. A második, hogy mire használja azt a mély figyelmet? Arra, hogy te valaki vagy, személy vagy. Ezt mindig prédikálom. Nem valami vagy. A kutya, a macska az valami. Nem tudja, hogy van. Nincs is ideje. Azt se tudja, hogy lett, és azt se tudja, hogy elpusztul. Neki ez a kis földi élete van, azért kell vigyázni rájuk. Azért kell kedvelni őket. De nem lehet úgy szeretni, hogy te valakit szeretsz. Tehát az első a személy. A másik, amit kiemelnék, Szent John Henry Newman egyháztanítónak van egy hatalmas üzenete, az a belső hang, amit úgy nevezünk, hogy lelkiismeret, ami a kisgyerekben is megvan. Mennyire sír, hogy ő bűn hibát követett el, hogy megbántotta az édesapját. Nem tud nyugodni, amíg meg nem bocsát. Ilyen nincs az állatvilágban. Van egy belső hang, amely azt mondja Newman, az valakinek a hangja. Tehát ez nem egy reklám, amit meglátunk, hogy tudod, hogy hazudtál. Nem. Az bennünk egy szó. Fölöttünk áll, nincs föllebb viteli bíróság vele szemben. Kívülről hangzik, nem az én hangom, és mégis bennem van. Erről mondja Szent John Henry Newman, hogy Krisztusnak bennünk levő, velünk született hangja. Na ezt írtják most ki. Mert ha ezt kiművelnék, ha erre lenne egy tantárgy, az osztályfőnöki óra például, akkor a katolikus egyház, a kereszténység üzenete nem lenne idegen. Mert megkérdezhetnénk azt, hogy ki az a hang? És hogy ez a hang bemutatkozott, amikor azt mondta Jézus, én vagyok. És hogy az evangélium egyetlen egy mondata se szól ezen hang ellen. Nem úgy, mint a többi vallás iratokba. Más vallásoknak az irataiba van olyan, amit nem lehet elfogadni. Az evangéliumban olyan nincs, legfeljebb félreértettük. Az evangéliumban, így mondanám, elviselhetetlen tisztaság van. És tudjuk, hogy ott kiszól. Na most, kedves testvérek, ez kellene. Ezért van szakadék a predikációk és az életünk között. Mert sajnos minket is kísért, hogy egy kegyes szöveget hallunk, de nem érint meg bennünket ott, ahol az életünk folyik. Hogy például a személy, nem azt kell kérdezni, hogy milyen jelenség ez, hanem az, hogy honnét van, kinek az alkotása. Hiszen én szabad vagyok, a személy szabad, testvérek, és az anyagba nincs szabadság. Tehát a fogantatáson pillanatban ott biológia van. A sejtekben nincs szabadság. Akkor kívülről teremtette Isten a személyemet? Igen. Erre kéne figyelni. A másik, hogy ki ez a hang. És pontosan ezt akadályozzák meg. Kedves testvérek, úgy megdöbbentett, valahol olvastam, vagy hallottam, professzor, vagy egy tanár mondta, mintha egy egyetemi tanár mondta volna, hogy azt kellene kutatni, a lelkiismeret képzete hogyan alakult ki. Borzasztó. A lelkiismeret képzete? Nem, a lelkiismeret. Hát bocsánat, nem azt kell kutatni, hogy a látás képzete, az, hogy mi tudjuk azt, hogy látunk, az hogyan alakult ki, hanem látunk. Nem a hallás képzete, tehát kell kutatni, hogy hogy alakult ki az az emberben, hogy azt mondja egy gyerek, hogy hallok, a hallás képzete, hanem ő hall. Félelmetes dolog, tessék, milyen elcsúszások vannak. Nem a szeretet képzete érdekel engem, hanem a szeretet. Honnét való az, hogy egy ember meghal a másikért? Ilyen nincs az állatvilágból. Honnét van a szeretet? És hogy hogyan gyakoroljuk? És mi nem a szeretet? Mi a szeretet kicsúfolása? Nem annak a képzetnek a kialakulását kell keresni, hogy mi meghalunk, vagy örökké élünk, hanem mi az oka ennek. Úgy látszik, a személyünk elszakadt a Teremtőtől. És itt jön a halálnak ez a képzete. Itt jön a halál, nem a képzete. Kedves testvéreim, nagyon-nagyon fontos dolgokról van szó. Amikor az ember jelenségeit, az emberbe levő valóságokról úgy beszélnek, hogy képzelt, és mikor, mint Freud. Mikor alakult ki az a képzelt, hogy van lelkiismeret? Hát azt a szülők belénk nevelték, hogy ez bűn, az nem bűn. És akkor így kialakult egy felsőbb én, amelyik ott parancsol a fejünk fölött. És rabszolgává tesz, mert nincs bűn, és nincs erény, azt csinálok, amit akarok. Bocsánat. Nem a lelkiismeret képzetével, nem a személy képzetével kell foglalkozni, hanem a személlyel és a lelkiismerettel is, hogy honnét való. Na most testvérek, erre egyetlen egy vallás se ad választ. Csak a názáreti Jézus. Mert a vallás tudja, hogy a Teremtőtől vagyunk, de ha személy vagyok, és Isten is valaki, akkor szeret engem? És ha egyedül van az az Isten, akkor hogy tud szeretni? Azért teremtett, hogy szórakozzon velünk, mert előtte unatkozott? Mert ez az, amit Krisztus hozott. Isten benső világát tárta fel. Ezzel menti meg az embert. De csak az érdemli meg szinte, ki nem lehet érdemelni. Pontosabb, az készül föl erre, hogy ezt befogadja, aki mindig is kereste azt, hogy honnét vagyok én, az énem honnét van. Honnét van ez a belső hang? Miért akarok örökké boldog lenni? Miért van az, hogy a szeretetnek egy extázisába egy fiú és egy lány tiszta szerelmében megjelenik az, hogy örök, örök, nem 5 évig szól. Honnét vannak ezek? Ezek nem képzetek. Erre egyetlen vallásnak egyetlen egy válasza sincs. Ugyanakkor nagyon értékesek a vallások, mert keresnek. És mégiscsak kapcsolatban vannak az Istennel. Mennek valahogy meg a filozófiák, akik becsülettel kutatnak, ahol az ember saját maga ellenére is tud dönteni egy felismert igazsággal kapcsolatban. Kedves testvéreim, ha leállítjuk azt a kutatást, amiről én itt beszéltem, amely legegyszerűbb családba is kell, hogy végbe menjen. Olyan nincsen, hogy ez ne kerüljön elő. Ha nem kerül elő, ott maga a lelki halál uralkodik. Akár vallásos, akár nem. honnét vagyunk mi? Mi az, hogy szeretjük egymást? Mi a tiszta szeretet? Mi ez, mi az? Honnét van? Nem pedig az, hogy honnét működik, és mi a képzetünk róla. Ha ezt leállítjuk, akkor leállítottuk a természettudományokat. Nincs értelme. Ember legmélyebb kérdéseire úgy tudjuk, hogy nem is lehet válasz, akkor minek meghosszabbítani az ember életet? És ez bekövetkezik. Az új találmányokkal, az atomenergiával atombombát készítettünk. Az emberiség el tudná ma pusztítani önmagát. A veszély megvan, csak egy őrült kell hozzá. Na, akkor mit ér a természettudomány? Anélkül a keresés nélkül, amely megelőzi a természettudományt. Hiszen az, aki most Nobel-díjas fizikus lett, az valamikor gyerek volt. És ha nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be, nem az Isten országába, emberek se lesznek. Mi a gyereknek az élete? Az, hogy szeret az apám, anyám, a testvéreim, nem is tudja, hogy mi az, hogy szeretet, de éli, és hogy ez örökké való. Kedves testvéreim, hát most érkeztünk oda, hogy olvassuk Szent Pált, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, tehát beteljesedett az idő, és ha időt mondunk, a tér is. Vagyis az ember természetes élete, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy kiszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnye. Mi a törvény szolgasága? A törvény az nagyszerű dolog. De a 10 parancsolat nem adja meg az Istennel való életet. Hiszen nem is ismeri Izrael a Szent Háromságot. Kapcsolatban van az örökkévalóval. Enélkül a 2000 éves zsidó történetnél nem jön el Krisztus. Nem tud eljönni. Kapcsolatban van, és tudja azt, hogy az örökkévaló szeret minket, de ha szeret, akkor szüksége volt ránk. Nem volt szüksége. De hát akkor hogy lehet ez? És Jézus megmondja. Úgyhogy én bennem teremtett benneteket, az Atya, hogy öröktől fogva elhatározta a világ teremtése előtt, mondja Szent Pál, hogy lesz megtestesülés, és hogy az Isten fiába fölvet minket, csak abból kiszakadtunk, és ezt az Istennel való kapcsolatot adja meg, és ezért fogadott fiúságot árnyalunk, vigyázzunk, ez az adoptív, ez a fogadott fiúság nem azt jelenti, hogy mustoha gyerekei vagyunk az Istennek, ilyen nincs, hanem azt jelenti, hogy beleteremtettünk a keresztség által újra Krisztusban. Tehát mi nem voltunk, és azért lettünk, hogy az ő fiába beletegyen minket, hogy szerethessen, mert az Atya csak a fiút tudja szeretni. Tehát felemelt minket egy kezdet nélküli szeretetbe. És mivel pedig Isten fiai vagyunk, nem azt mondja, hogy fogadott, valóságos fiai most már, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atya, Apuka. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. Az, hogy fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Köszönjük neked, Urunk, a tudást és a halhatatlanságot. A kinyilatkoztatással adott tudás, hogy tudjuk, hogy Isten három szemét, tehát a szeretet ős forrása. És tőle van a szeretet. És tőle van a mi személyünk, Krisztusban. Elszakadtunk tőle, de megmaradt az a hang, a lelkiismeret. Most elküldi az ő fiát, hogy egy teljes kinyilatkoztatást adjon, bemutatkozzon az a hang, és fölvegyen minket az ő életébe. Tehát köszönjük neked a tudást és a halhatatlanságot. De milyen halhatatlanságot? Nem a lelkünk él csak tovább. Mert Jézusban mi testünk támad fel. Tehát az a 70 kiló, nem tudom hány kiló volt Jézus, az hiányzik a világ mindenségből. Az az anyag föl lett emelve. És ez van a hiszek egy végén, nem hiszem a föltámadást, hanem várom. Azért várom, mert Krisztusban megtörtént. Krisztusban lesz kifordítva a világ. Belefordítva az örökkévaló Krisztus testébe. Köszönjük neked, Urunk, a kinyilatkoztatás által adott tudást, az örök élet tudását, a föltámadásét. Amen.
Balsi Balázs, Ferences szerzetest hallották.
Thank you.